Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki bennem hisz, ha meghal is él, és aki él, és hisz én bennem, nem hal meg soha. Hiszed-i ezt? Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, ezek Jézus szavai a János Evangélium 11. fejezetének 25-ös és 26-os versében. Nagy szombaton, szívünkben még az előző nap, a nagypéntek a kereszthalál borzalmának eleven emlékével, a hajnal világosságát, a föltámadást várjuk. Erről a köztes, várakozó állapotról és a föltámadásba vetett remény bizonyosságáról szól Pilinszky János Harmadnapon című költeménye. És fölzúgnak a hamuszín egek, hajnal fele a Ravensbrücki fák, és megérzik a fényt a gyökerek, és széltámad, és fölzeng a világ. Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve. Harmadnapra legyőzte a halált. Et resurrexit terciadie. Ravensbrück német városkában 1939-től női koncentrációs tábor működött. A borzalmas hely neve máshol így a Ravensbrücki Passió című versben is feltűnik Pilinszky költészetében. A baljós hely megnevezése révén a költő a megsemmisítő táborok fogjainak sorsát Krisztus szenvedés történetével játszatja egybe. Miért? Mert szemében a világháború és a haláltáborok iszonyata, az emberi gonoszságnak nem valami rendkívüli, új, merőben váratlan, avagy különleges és egyedi megnyilvánulása, hanem éppen hogy a világ mindenkori valós arculatát és objektív szörnyűségét, az élet mindenkori reménytelenségét, a gonosz igazi valóját fedi fel, mutatja meg, teszi nyilvánvalóvá, éppen úgy, ahogy Krisztus meggyilkolása, az emberi istentelenség lepleződött le egyikben is, másikban is. Az az állapot, amely miatt a világot és az embert nem lehetséges javítgatni, toldozni, foldozni, hogy egy kicsikével majd mindig jobb és jobb legyen, nem. A világot, az embert kizárólag megváltani lehetett a kereszten. A feltámadás, győzelem a halál felett, szoktuk mondani, igen. Ám, ha ez az állítás itt, a koncentrációs táborban nem érvényes, hát akkor sehol sem érvényes, és nem ér semmit, sőt, egyáltalán nem is igaz a megváltásról szóló beszéd. De hát persze tudjuk, hogy nem így van. A költemény szokatlanul ésszel indul. Első szakaszának úgynevezett anaforája, ismétléssel, négy ésszel kezdődő egyszerű mondata úgy mutatja be a helyzetet, hogy a költő, a beszélő egy nagy történet kellős közepén jár, és most abból mond el részleteket. Az evangéliumban azt olvassuk, hogy Jézus halála idején fényes nappal elsötétült az ég. És itt Ravensbrückben is ugyanez történik. Mint a Golgotán, éppen olyan sötétek, hamuszínűek a Ravensbrücki egek a krematórium füstjétől, az elégetett női testek pernyéjétől. Ugyanazon feneketlen emberi gonoszság műve, mind a két sötétség. Ám a vers mégis a feltámadás reggelén játszódik, ahogy mondja Pilinszky, hajnal fele. A föltámadás hajnala a koncentrációs táborban is. Az egek hamuszürkék, de felzúgnak a győzelem a diadal hangján, mert a Golgotán radikális változás esett a világgal, Ravensbrückben is. Valami olyan fény jelent meg, amely képes lehatolni a gyökerekig, a tömör földnek, az emberi lét feneketlen sötétségének legmélyéig, és képes legyőzni a gonoszt, a reménytelenséget. Ez a mi hitünk. Et resurrexit tertia die. A diadalmas zárósor latinul a liturgia ünnepélyes bizonyosságának szent nyelvén idézi a hitvallást. Harmadnapon feltámadott. Így válhatott valósággá, életfordító valósággá Isten szeretete, az a szeretet, amely életet és örök életet ad, és amelyről szintén Pilinszky János beszél az Átváltozás című versében. Rossz voltam, s te azt mondtad, jó vagyok. Csúf, de te gyönyörűnek találtál. Végighallgattad mindig, amit mondtam. Halandóból így lettem halhatatlan. Pilinszky János, Átváltozás. Krisztus helyettünk elszenvedett halála és feltámadása nélkül ez nem így volna, nem állhatnánk így Isten színe előtt. Nagy szombat, a remény és várakozás eme köztes napja, amikor van alkalmunk az elmélkedésre arról, milyen is lenne az élet, ha Krisztus nem támadt volna fel. Hiszen már Pál idejében is voltak, és ma pedig különösen sokan vannak, még a keresztény, vallásos emberek között is, akik nem hisznek hitünknek ebben a lényegében, a feltámadásban. Az első korintusi levélből kiderül, hogy például a magukat kereszténynek valló korintusiak közül nem mindenki hitte el, hogy van feltámadás, és Jézus valóban feltámadt. Nekik szólnak Pál apostol szavai a 15. vers 12-es versétől kezdve, tehát első korintusi levél. Ha tehát Krisztusról azt hirdetjük, hogy halottaiból feltámadt, hogyan mondhatják egyesek közületek, hogy nincs a holtaknak feltámadása? Mert ha nincs a halottaknak feltámadása, hát akkor Krisztus sem támadt fel. Így az apostol. De ha így volna, az lerombolná a teljes keresztény hitet, folytatja a 14. versben. Ha Krisztus nem támadt fel, akkor hiába való a mi igehirdetésünk, és hiába való a ti hitetek. Hiába való, a görög szó szerint kenosz, üres, értelmetlen. Nem szól semmiről a mi hitünk. Mindaz, amit a keresztény hit magában foglal, a krédó a hitvallás tételeitől, az evangelizációig, a misszióig, Isten parancsaitól az ígéretekig és a proféciákig, a hit remény szeretet hármas erényétől az erkölcsi törvényekig, mindez értelmét veszti a feltámadás szilárd bizonyossága nélkül, és a hit kártyavárként omlik össze. Hát ezt írja Pál, de tovább is megy a 19. versben. Hogyha csak ebben az életben reménykedünk, akkor nyomorultabbak vagyunk minden más embernél. Hát, kedves hallgatóim, erről van szó, hogy a föltámadás hite nélkül a keresztény még nyomorultabb, mint az összes többi ember, mert hasadt életet él. Ismeri a parancsolatokat, de az örök élet biztos reménye nélkül nem bírja megtartani azokat, és meghasonlott vallás is skizofrén lesz. Szeresd ellenségedet. Tudja, de nem szeretheti ellenségét. Bocsáss meg 70-szer, 7-szer. Tudja, de nem teheti. Add oda javaidat, egész életedet Istennek. Tudja, de nem adhatja. mert hogyha nincs a holtaknak feltámadása, akkor az embernek csak ez az egy rövid földi élete van, és akkor állandóan harcolnia kell mindennel, meg mindenkivel, ami és aki kurta e világi boldogulását veszélyezteti. És a feltámadás bizonyossága nélkül nem csak a hit üres és hiába való. Az Ószövetségi Bölcsesség könyvének a szerzője, hát ugye még nem tudhatott a feltámadásról. A második fejezetben mondja el a szerző a legtöbbet, meg a legmélyebben arról, hogy hát milyen is az ember helyzete az örök élet reménye nélkül. Hallgassák figyelmesen, azt mondja, az ilyen ember így gondolkodik, rövid az életünk ideje és szomorú. Nincs orvosság az ember halála ellen, hiszen nincs, akiről tudnánk, hogy visszajött az alvilágból. Bizony, életünk elmúlik, mint a felhő, szerte foszlik, és végünkből nincsen visszatérés. Így a bölcsesség könyv. És akkor pedig mi jön ebből, mi következik? Rajta tehát éljünk a jelen javakkal, folytatja a szerző a feltámadásban nem hívő embernek a szavait. Élvezzük az életet, töltekezzünk borral, dobzódással, kicsapongással, mert, idézem, ez a mi osztályrészünk, ez a mi sorsunk. Ez borzasztó, nem? Mint hogyha ma írták volna, igaz? És ez a felfogás csak a kezdet, mert ezzel elkezdődik egy sátáni láncreakció. A gyönyörök és előnyök hajszolásától egyenes út vezet Isten parancsainak megtagadásához, majd pedig a másik, a boldogulásom útjában álló másik ember félresöpréséhez, negligálásához, megsemmisítéséhez. Nosza, mondja ez a feltámadásban nem hívő ember a 10. verstől, nyomjuk el a szegény igazat, ne kíméljük az özvegyet, és ne tekintsünk a koros aggastyán őszhajára. Erőnk legyen az igazság mércéje, mert ami gyönge, az haszontalan. Tehát éljenek a farkas törvények. Na, olvasom tovább. Leselkedjünk tehát az igazra, mert utunkban áll. Ellenkezik tetteinkkel, törvényszegést vett szemünkre, és megszól, hogy vétettünk a tisztesség ellen. Igen, ha nincs a holtaknak feltámadása, ha nincs örök élet, hát akkor ugyan mi oka lenne bárkinek, hogy ne gázoljon át mindenkin, aki földi érvényesülése útjában áll. Hát persze az életben nem mindig van így. Sokszor látjuk, hogy a jóság, a szeretet, a segítőkészség azokban is működik, méghozzá olykor a hívőket megszégyenítő mértékben és módon, akik nem hisznek, legalábbis tudatosan, Istenben, megváltásban, feltámadásban, örök életben. De az erkölcsi törvény az az ő szívükbe is bele van írva. Csak hát az, hogy aztán engedelmeskednek-e, vagy sem, ennek a szívükbe írt törvénynek, hát az kiszámíthatatlan. Attól függ, mire hallgat az illető, a benne lévő jóra, vagy a rosszra, függ a körülményektől. Ugyanaz az ember, aki az egyik helyzetben jót tesz, más helyzetekben esetleg a rosszat választja. Vagyis Isten és a megváltás hite nélkül az ember mércéje mégiscsak önmaga. Maga dönti el, hogy a jót válassza-e, vagy a rosszat. Nem Krisztus a mérce, nem Isten az a mérce, nem az ő törvénye, nem a parancsolat, hanem az ember. És erre a rugóra jár az ember minden korban, úgyhogy amit a bölcsesség könyvének szerzője itt leír, tipikus minden időben. Így jut el sok örök életben nem hívő ember logikus lépésekben a legrosszabbig. Előbb hajszolja az élet gyönyöreit, az egyetlen rövid földi élet élvezeteit, majd, hogy ezt tehesse, semmibe veszi a törvényeket, és végül eltiporja azokat, akik útjában állnak, vagy akár akiknek már a puszta léte is emlékezteti a saját vétkeire. Puszta léte. Mert folytatja a bölcsesség szentírója, nézeteinknek vádlója ő, még az is terhes nekünk, ha látjuk. Mert az élete másokétól különbözik. Nosza, ítéljük őt gyalázatos halálra. Így a bölcsesség szerző, hát kedves hallgatóim, honnan tudta ez az ember, hogy pontosan ez történik majd pár száz év múlva Jézussal? Hogy idáig képes eljutni az ember a feltámadás hite és szilárd reménye nélkül. Ennek pedig legmélyebb gyökere, végső oka egy valami, a halálfélelem. A félelem, de különösen a halálfélelem az egyik legborzasztóbb élmény, életélmény. És az ember mindent hajlandó megtenni, hogy meneküljön előle, hogy elfelejtse, és minden áron elfojtsa a félelmeit, ahogy tudja. A bölcsesség könyve a menekülés, az elfojtás egyik útjáról ír. Menekülés az élet hajhászásába, a gyönyörbe. A modern időkben épp ilyen gyakori azonban a másik út, a tudattalan, kényszeres menekülés a betegségekbe, főleg a lelki, pszichés betegségekbe. Szorongás, neurózis, depresszió, népbetegségek. És ez egy bizonyos szempontból rosszabb, mint a menekülés a buli az életféle mentalitásba. Ami, hát legalább kellemesnek tűnik ideig óráig, a szerencsétlen ember sokáig egész jól érzi magát benne, míg ellenben a lelki betegség az, hát pokoli gyötrelmekkel jár. De mégis, hogyha félre nem értenek, kedves hallgatóim, egy bizonyos szempontból viszont reménytelibb állapot a betegség, mert a szenvedő ember sokkal inkább akar megszabadulni a betegségétől, megkeményedett, összealszott, kősivataggá vált szíve hajlamosabb lesz felengedni Isten szavára. Akár a buli az élet kultuszát, akár a pszichés betegséget választja, úgymond, a feltámadásban nem hívő ember, a kettő gyökere egy és ugyanaz, a borzalom, a halálfélelem, a horror vacui, az üresség félelme, a semmi félelme, amely rabszolgasságban tart. Canterbury Szent Anzelm, középkori 11. és 12. századi hittanító írt egy művet, amelyiknek már a címe is egy provokatív kérdés. Miért lett Isten emberré? Ez a cím. Miért? Szóval ebben a művében olvashatjuk a következő döbbenetes mondatot, idézem. A nyomorúság abban áll, hogy az ember nem akar meghalni, aztán mégis meghal. Elképesztő, nem? A lényeg egyszerű és tömör kimondása. Nem akar meghalni, és mégis meghal az ember. Nem abban áll a nyomorúság, hogy meghalunk, mert hiszen az állat is meghal. A nyomorúság abban áll, hogy mi tudjuk ezt, hogy az ember szemben az állattal tudatában van halálba tartó létének. És ezt nem bírja elfogadni, meg nem akarja, meg nem is lehet, ezt nem lehet elfogadni. És ezt a nyomorúságot, a halálfélelem rabszolgaságát nem szünteti meg semmi a világon, csak a föltámadás hite, az örök élet reménye. Ezért mondja a zsidó levél a 2. fejezet 15-ös versében, Jézus azért jött el, hogy kereszthalálával és feltámadásával megszabadítsa azokat, akiket a halálfélelem egész életükön át rabszolgasságban tartott. Ezért beszél az új szövetség gyakorta együtt Krisztus feltámadásáról és a benne hívő emberek feltámadásáról. Például nagyon szép a római levél 8. fejezet 11-es verse. Aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, a mi halandó testünket is megeleveníti az ő bennünk lakozó szent lelke által. Hát ezt várjuk. Ezt várjuk nagy szombaton, teljes hittel és szilárd reménnyel, mert Krisztus feltámadása az ad értelmet mindannak, ami oly sokszor látszik értelmetlennek a földi életben. Mert aki Jézus Krisztust feltámasztotta a halálból, a mi halandó testünket is föltámasztja, és vele együtt ültet a mennyei trónusra. Ámen. Áldott szép húsvétot kívánok kedves hallgatóimnak. Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!